Best of Manna FM.
Valódi nők. Balázs Andival, Pál Fiévával és Argyelán Krisztával minden hétköznap reggel 7-től 10-ig.
A legjobb pillanatok.
Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Március 11-e van, 7 óra 9 perc. Szia, Andi!
Szia, Kriszta! Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Szia, Évi! Onnét a messzeségből. Újra tervezés van kint Balén. Évi kiragad, de megígérte nekünk, hogy nem fog kiköltözni.
Egy kicsit aggódunk most már, hogy lehet, hogy csak így mondogatja, jövök, jövök, és aztán nem.
Jöttök majd ti.
Jó, én benne vagyok. Nem, jövő héten már abszolút megígérjük, hogy itt
mennyire menő lenne a valódi nő kitelepülés Balira. Rögtön nagyba gondolkozzunk.
De csak egy hét mindenképpen. És itt van velünk Bence is, aki kipihente magát. Szia, Bence, jó reggelt.
Jó reggelt. Úgy nézek ki, mint aki kipihente
magát? Igen, úgy nézek.
Jaj, de jó, hogy ezt látom.
Kisimult vagy.
És Kincső is kiegészíti a ma reggeli stábunkat. Szia, Kincső, jó, hogy itt vagy. Milyen volt a hétvégéd, Andi?
Csodálatos volt. Ugye ott voltam most 2,5 napot, nagyon jó volt, nagyon élveztük. Alapvetően ilyen sétálások voltak, meg ilyen nem kifejezetten ilyen nagy programok.
Milyen volt az idő?
Ugyanilyen idő van most kint, mint itthon, úgyhogy ez most nem volt akkora nagy változás. Ami nagyon érdekes, hogy a párizsiak baromira készülnek már az olimpiára, úgyhogy az egész város szépül és épül, és minden körbe van állványozva, persze ezt az ő francia módjukon, és minden nagyon esztétikus és gyönyörű. Tehát végig menni úgy a városon, én hála, köszönöm szépen a Jóistennek, hogy nagyon sokszor megtehettem már, ezért mi már úgy megyünk oda, hogy megnézzük, hogy éppen mi változott, hogy mit újítanak, vagy valami, és a kedvenc templomomat például felújították, akkor nagyon szépen rendbe tették a Diadalív környékén, szóval tényleg nagyon szép az egész, és nekünk egy igazából arra jöttünk rá, hogy minket az a része érdekel, ez a csavargás, tehát az a jövés, menés, buszozás, metrózás,
egy kicsit a
abszolút, igen, mert sokszor azt mondják, hogy Párizs nagyon drága. Hát igen, hogyha az ember olyan helyekre megy, akkor tényleg baromira drága, de mi próbáljuk azt a részét megfogni, hogy egy nagyon jó séta a Szajnaparton, egy kedves kis kávézóban egy kávé, azok nem olyan nagy összegek, és tényleg jól lehet érezni magát az embernek. Lenyűgözöm még mindig, de bevallom, szívemre teszem a kezem, jobb itthon. Én szeretek itthon lenni. És neked hogy telt a hétvégén?
Hát én már tegnap teljes oszkárlázban égtem, úgyhogy elmentem megnézni a Dűne 2-t. Hát vaciláltam, hogy a Szegény párák legyen, vagy a Dűne 2, de a Dűne 2 győzött, mert nekem az nagy gyerekkori szerelmem volt, a David Lynch féle verzió, és ugye sokan szitták azt is, és akkor az első rész után nagyon vártam a másodikat, úgyhogy tényleg nekem nagyon tetszett, hát azért kell hozzá hátsó, hogy ki tud ülni ott azért az időt, de tényleg az a Zendaját is megcsodáltam benne, meg fantasztikus színészek szerepelnek benne, tehát a szereplőgárda is nagyon-nagyon jó, és azt néztem meg, már egy picit hangolódva az Oscar, és akkor elhatároztam, hogy ébren fogok maradni, hogy én 11:30-kor élőben megnézem az Oscart, tehát 9-kor már aludtam egyébként, de reggel 5-kor majdnem elkéstem, mert az volt az első, hogy Disney Channel Oscar díj kiosztó, és elkezdtem nézni, tekertem az izgi részeket, a magyar Oscart is, úgyhogy nekem így telt most, és nagyon-nagyon várom már, hogy jöjjön hozzánk Dudás Viktor majd 9 órakor. De hát Évi meg ünnepli az új évet, igaz? Kint Balin.
Igen, igen, óriási felvonulások, ricsaj volt itt tegnap, ugyanis Balin ma az új évnapja van, nyepi nap. Az itteni naptár szerint egyébként 1946-ot írunk ma. Ilyenkor minden elcsendesedik, nincs itt semmi, képzeljétek, totális kijárási pillanom van, de még a reptér is le van zárva. Lámpát is csak elhúzott függönyök mögött szabad gyújtani, ugyanis itt tegnap volt egy óriási, ahogy mondtam, ezt a felvonulást. Fiatalok gigantikus 4-8 méter magas ijesztő szobrokat készítettek, ilyen bambuszra ragasztott papírmasékkal, és ahogy nálunk is a busójáráson, úgy ők is felvonultak ezekkel a szörnyekkel, és végül elégették, elűzték őket a szigetről, és azért vannak ma csend benne, hogy visszataláljanak ezek a musok ide a szigetre.
Oh.
Úgyhogy ilyenkor ők is, ahogy mi is újra tervezünk, én is egyébként minden év végén elő szoktam szedni az évtervezőt, kitöltöm, mi történt elmúlt évben, és mire vágyok a következőben, úgyhogy én most szerencsés vagyok, mert két másodszorra tehetem meg idén, és másodszorra nézhetek arra, hogy hogyan alakulnak a terveim. Tényleg ti fogadtatok meg valamit szilveszterkor?
Hát nem is emlékszem, hogy idén fogad. Az, hogy egészségesebben fogok élni, azt szinte mindig megfogadom, és hát azért valamennyire sikerült talán így még.
Én minden évben egy nagyon reális fogadalmat teszek, pontosan azért, hogy törekedjek rá, hogy betartsam, és aztán egy sikerélménnyel zárjam le az évet, és így volt ez tavaly is, amikor megfogadtam, hogy több időt leszek a szeretteimmel, mert nagyon sokat dolgoztam tavaly is, és majd több időt szakítok rájuk, és nagyon büszkén mondtam az december 31-én, hogy részben sikerült. Na most ezt tovább vittem, ezt a fogadalmat, hogy még többet, még több élményt gyűjtsek, vagy tehát, hogy megpróbálom mindig ilyen reális keretek közé szorítani ezeket a dolgokat, mert ez is hozzátartozik ahhoz, hogy így nem azt mondom, hogy könnyű elérni ezeket, vagy nem teszek ennyi irreális dolgokat, hogy ne csalódjak, nem igaz, hanem egyszerűen azokat a fogadalmaimat, amit teszek, azt tényleg szeretném betartani, úgy Isten igazából.
És akkor február 5-én beleugrottál egy rádióműsorba.
Jó, de hát.
De ez egyébként azért jó, mert azok a rokonok, barátok is kapnak belőled például a rádióműsort hallgatva, akikkel mondjuk nem tudsz napi szinten találkozni például.
Pontosan így van, úgyhogy kötelezek mindenkit 7-kor, tessék engem hallgatni a világ minden táján a rokonságom. De tényleg egy kicsit úgy van, hogy ez bejön, tehát, hogy megpróbálom tényleg ehhez tartani magam. És én is írok mindig naplót arról, hogy milyen volt az év, hogy esetleg miken kellett volna jobban elgondolkodni, vagy változtatni. A nemetmondásnak a képességét próbálom elsajátítani minden évben. Drága jó Attika barátommal szoktuk mindig, amikor valamire így, nem tudom, valami tényleg ilyen bolondságot elvállalunk, hogy akkor azt persze még bevállalod a 69. munkához, akkor mindig föl szoktuk egymást hívni, hogy olyan jó, hogy megfogadtuk, hogy nemet mondunk, ugye?
És milyen jól sikerült.
Ez az egy nagy fogadalom, hogy nem, hogy tudd azt mondani, hogy nem.
Évi, neked van fogadalmad most ott kint, amit megfogadtál?
Most ránéztem azokra a számokra, amiket így fölírtam magamnak, akár kilóban, akár bevételben évelején, és...
Cuki számokat, igen.
Valamiben jól állok, valamiben nagyon jól állok, és valamiben még bizony van dolgom bőven, de hát az év az még tart nálunk, és mi az otthoni szerint élünk, úgyhogy nem vagyok elkeseredve. Na, úgyhogy igazándiból itt most az ünneplésé volt, illetve hát most ilyen teljes nyugalom van, csend, kicsit szemerkél az eső.
Akkor te is meditálj egy picikét, fordulj befelé, és aztán holnap reggel várunk, hogy jelentkezz még, mert még ugye jól tudom, hogy holnap még tudunk így...
Holnap még vagyok, aztán utra kelek, és kérlek, tehát mindenképpen hívjátok meg a stúdióba, vagy hívjuk meg közösen, mert a tudjátok, és az ugye...
Hogy kicsodát, bocsánat?
Szenát,
John Szenát. Ja, John Szenát.
John Szenát, mindenképp igen, hívjuk meg, aki egy szál semmiben adott át egy díjat. Hát
az Oscar, igen, erről is fogunk majd beszélgetni. Puszi, Éva, jó legyél, holnap találkozunk.
Ja, Évi, puszi. Hello.
És hát 9 órától fogunk az Oscar díjátadóval foglalkozni. Dudás Viktor, a Manna FM filmszakértője, saját bejáratú filmesztétánk van, úgyhogy vele fogunk beszélgetni itt majd 9 és 10 óra között a mai hajnal eseményeiről. 7 órakor viszont a témánk az lesz, hogy vajon mennyire várható el a szülőktől, hogy a gyermekeiket anyagilag, meg mindenféle szinten eltartsák, tehát lakhatást biztosítsanak. Mostanában már azért sokszor hallottuk ezt a mama hotel kifejezést, tehát hogy meddig normális ez, vagy meddig elvárható, az Ifjúságkutató Intézet csinált 12 ország bevonásával egy felmérést. Na hát meglepő eredmények jöttek ki azért ebből, meg mi is elmondjuk a mi véleményünket, meg a hozzáfűzni valónkat Andival.
8 óra után pedig a kedvenc témám. Egyik kedvenc témám, Szomszédok, Magnum, Xena, Szupercsapat, MacGyver, Dallas, Guldenburgok öröksége, Klinika. Ezek olyan televíziós sorozatok, amiknek szereplői napról napra beköltöztek az otthonainkba, és imádatunk tárgyai lettek. Tegyük a szívünkre a kezünket, és valljuk be, hogy nem csak a történetek érdekelnek ám minket, hanem a forgatások körülményei is, az eredeti helyszínek, milyen volt ott, hogy történt. És mivel, hogy mi nem tudjuk megtenni ezt, hála Istennek, vannak olyan újságíróink, mint például Berec Péter, aki például bevezet bennünket a Dallas sorozat kulisszatitkaiba. Úgyhogy én már nagyon várom, hogy kifogassam a Dallasról. Imádtam a Dallast.
Izgi témák, de először akkor Mama Hotel, ezzel fogunk nem sokára foglalkozni. Jennifer Lopez viszont a Let's Get Loud-dal jön most. 7 óra 22 van, március 11-e, hétfő, kellemes napot kívánunk mindenkinek. Szia, Andi!
Szia, Kriszta, szép napot kívánok én is mindenkinek. Picit esik az eső, erre készüljenek, hogyha készüljetek, ha elindultok, vegyetek föl esőkabátot, meg vigyetek esernyőt, mert hol esik, hol nem. De azért jó idő van, tehát nincs hideg.
Vagy igen,
nem
és bírom azt, amikor anyukák oda telefonálnak a 25 éves gyereküknek, hogy figyelj, nálatok is esik, mert akkor így öltöz föl.
Szerintem ez természetes, hogy érdeklődünk az eső iránt.
Igen, meg hogy milyen az időjárás, meg hogy gondoskodni akarunk a gyerekről. Ez ugye az a szitu, amikor már külön él a gyerkőc, és akkor minél többet szeretnénk róla tudni. Na de meddig biztosítsunk neki lakhatást? Meddig működjön az a bizonyos mama hotel? Az Ifjúság Kutató Intézet felmérése szerint 12 országban végeztek el ezt a felmérést, és azt mondják, hogy 24 éves kor, amíg neked el kell látni, támogatni, segíteni mindenben a gyerekedet.
24 éves kor, igen, azért az sok, nem? Én azt gondolom, tehát hogyha mit tudom én, attól függ, hogy mi van, tehát nem gondolom, hogy középiskola után azért már illik egy kicsit segíteni a szülőt, én azt gondolom.
Tehát, hogy vissza, szerinted az kéne, hogy már a gyerek segítse vissza a szülőt?
Hát, hogyha már otthon lakik, tehát, hogy együtt élnek törzsközösségben, ő is vásárolhat például, vagy beleszállhat némileg a pénzbe. Ez nagyon sok minden őfők, például a családnak a felépítésében. De én nem tartom ezt így elrugaszkodott dolognak, hogy éppen 21 évesen besegítesz otthon a háztartásnak.
Hát szerintem ez a 24 év eleve úgy jön ki, hogy 18-19 évesen nagyjából ugye leérettségizik a gyerek.
És csak a főiskola végén.
Utána, igen, főiskola, egyetem, az mondjuk 5 év, 6 év, attól függ, hogy 3+3, tehát most már nem vagyok azért annyira tisztában azzal, hogy mennyi idő alatt lehet elvégezni egy egyetemet, vagy egy főiskolát, régen egyszerűbb volt, 4 év, 5 év kész, és akkor utána. De hát nem tudom. Én
együtt élnek, figyelj, most tegyük, együtt élnek. Eleve nem kell fizetned az albérletet sehol, nem fizetsz a vízért, a gázért, nem tudom én micsoda, de hát akkor is el kell menned mellette dolgozni, mert az meg kicsit erős lenne, hogy még anya adja zseppénzt is arra, hogy te nem tudom.
Na jó, de akkor mondja azt a szülő a gyerekének mondjuk 19 évesen az egyetem mellett, hogy itthon laksz, fiam, akkor havi 50 ezret tessék beadni a kasszába?
A családja válogatja, de szerintem az egy természetes dolog, hogy ha felnőtt emberként kezel, azt akarod, hogy felnőtt emberként kezeljenek, akkor te felnőtt emberként vállalj felelősséget a dolgaidért, és abba beletartozik igenis az is, hogy nem csak vizzed a pénzt, hanem valamit hozol is haza, vagy legalábbis igyekszel részt venni. És mondom, ez családja válogatja, mert valahol ez kifejezetten azt mondják, hogy szó sem lehet róla, mert az én gyerekem is addig, de számomra meg természetes, hogy egy bizonyos idő után igenis megpróbálok segíteni a családomnak, hiszen én is otthon élek, és fogyasztom a vizet, a gázt, kapcsolgatom a villanyt, és kieszem a hűtőt.
Én azt gondolom egyébként, anyaként ebbe a szituba belegondolva, és tőlem se kértek a szüleim soha pénzt egyébként, tehát nyilván van egy ilyen, hogy ezt hoztam, hogy jó, hogy 18 évesen én már elköltöztem, és kollégista
hát
voltam,
ezt mondom,
és
egyetemen voltam,
de hogy nem kértek soha pénzt. Van olyan ismerősöm, akitől úgy kértek pénzt, hogy adjon haza a fizetéséből, hogy nem lakott otthon. Tehát külön él,
ja,
egyedül élt, máshol élt, és kérték azért, hogy akkor ezeket...
Az más, azt nem értem, azt nem értem, de ha valaki otthon él, igenis, tehát otthon élek a szobámban még mindig, ahol még a unikornisos tapéta kint van, de már járok el otthonról, és nem tudom, akkor minimálisan annyi legalább, hogy a magamnak szánt pénzen kívül, tehát amit megkeresek arra, hogy elmenjek este megint egy sört a csoporttársaimmal, vagy elutazzak 3 napra Párizsba, amellett azért igenis valamivel bele kell szállni, vagy én azt gondolom, hogy az a természetes, hogy beleszállok, hiszen ez egy felnőtté válási folyamat.
Igen, de én szülőként nem kérnék el. Tehát nem mondanám azt, hogy ne édes fiam mostantól kezdve. Tehát, hogy ezt nem. Még akkor sem, és tényleg még akkor sem, hogyha nem jönnék ki a pénzből, és nagyon-nagyon meg kéne húzni a nadrág szíjat, és csak a legolcsóbb felvágottat vásárolhatnám meg a hűtőbe, akkor sem. És tudod, miért nem? Mert azt gondolom, hogy nevelem úgy a gyerekeimet, hogy ők ezt maguktól fölajánlják. Ha pedig nem ajánlják föl, akkor meg vessek magamra, hogy valamit rosszul csinálom.
Ebben is igazad van, de szerintem azzal sincsen semmi baj, hogyha megmondod, hogy már pedig ez így lesz. Vagy nem tudom, tehát ezt úgy képzeled el, hogy majd nagyobb lesz mondjuk a nagyobb fiad, és aztán teljesen mondjuk 23 éves korában, amikor megy el este bulizni, akkor még adsz neki pénzt erre, hogy hogy el tudjon menni, és még a kezébe nyomod a kocsi kulcsot, és a pénzt.
Nem hinném, hogy nem. A kezébe nyomom, de arra nem kérnék el tőle pénzt, tehát hogy ezt oldja meg
az
maga.
Élésre, otthon
igen,
élésre?
De arra, hogy mondjuk te a téli szalámit szereted, édesfiam, és már pedig ennyibe kerül egy rút téli szalámi, akkor igenis adjál haza a fizetésedből, vagy az ösztöndíjadból, vagy bármiből ennyit, hogy mindig legyen a hűtőbe az a sajt, amit te szeretsz, meg téli szalámi, arra biztos, hogy nem.
Ez is megérthető számomra, de számomra mégiscsak az a természetes, hogyha mégiscsak fizetted magad után az ilyen
dolgaidat. De visszagondolva az egyetemi éveidre ezt hogy csináltad? Vagy hogy?
Én nem laktam otthon, tehát hogy ez egy másik kategória, hogy én leérettségiztem, és utána a színiiskolába jöttem Budapestre 220 kilométerre, és ráadásul egy nagyon olcsó koleszban voltam, és ráadásul a tandíjamat is én dolgoztam meg, tehát volt tandíjasuliban, és én takarítottam reggeltől estig az iskolát. Lámat három éven át, hogy ne kelljen tandíjat fizetnem. Tehát én azzal próbáltam tehermentesíteni a családomat, hogy nem vittem el még több pénzt otthonról, hanem inkább valahogy én próbáltam kigazdálkodni, hogy legalább ne vigyek el, ha már nem tudok hozni. Én otthon voltam mondjuk szombat-vasárnap, jó esetben, de inkább egy hónapban ez meg volt egyszer, hogyha haza tudtam menni, de hogy legalább nem vittem el. De ha valószínűleg, ha otthon laktam volna, tehát hogy tényleg otthon élek, akkor én felajánlottam volna a szüleimnek, hogy én miben tudok segíteni, mi az az összeg, amivel én egy picit meg tudom könnyíteni ezt a dolgot, hogy én fizetem a kukadíjat, meg a vízdíjat, vagy nem tudom. De mondom, ez, amit te mondasz, hogy egyébként, ha ilyen kapcsolatod van a szüleiddel, akkor ez egy természetes dolognak kell, hogy legyen nekem természetes.
Hát vagy az, hogy elmész a boltba az első fizetésedből, és mondjuk bevásárolsz.
A nagy bevásárlást az bevállalod.
A hűtőbe, és akkor telepakolod.
Nagyon sok kedves barátom egyébként ezt csinálta, és ez mindig be is vált, hogy ő azt vállalta, hogy minden hónapban az úgymond internet, tévé, meg az ilyen bigyók, amire neki volt igazából szüksége, azt ő kifizette, illetve minden hónap első hét hetében ő az egész nagy bevásárlást megtette az egész házlakóinak, tehát tesóinak, anyukáinak, apukáinak, és ez szerintem nagyon jól működött, de ott sem volt egy kérés felé, hogy csinált fiam.
Tehát vagy jön belülről, vagy nem.
Igen, mert akkor nincs belőle konfliktus, és szerintem, amit a családok szeretnének ebbe az esetben elkerülni, az, hogy ebből harag, konfliktus, bántás legyen. Tehát nem biztos, hogy le akarsz ülni a gyerekeddel, és ezzel halálba sérteni, hogy hát fiam, adjál már pénzt, mert éhen halunk. Mert az a gyereknek éreznie kell, hogy az ő segítsége kell hozzá, hogy ez a család jól működjön. És szerintem ez az igazság benne, hogy figyelemmel kell lenni a szülő felé és a szülőnek a gyerek felé.
Na, hogy mi itt a stúdióban erről így gondolkodunk, az egy dolog, de hogy Európa 12 országában hogy gondolkodnak erről a felnőttek meg a gyerekek, ennek is utána fogunk járni, mert hogy az Ifjúság Kutató Intézet készített egy ilyen felmérést, és Székely Levente az intézet igazgatója lesz az, aki el is meséli nekünk mindjárt a részleteket, de előbb még hírek itt a Valódi Nőkben. Kellemes ébredezést kívánok, 1:34 lesz, március 11-e van. Szia, Andi, jó reggelt!
Szia, Kriszta, jó reggelt mindenkinek!
Mama Hotel a témánk, illetve az, hogy egyáltalán meddig kell támogatni a gyerkőcöket, akár anyagilag, akár lakhatásban. Az Ifjúság Kutató Intézet készített egy felmérést ezzel kapcsolatban, 12 európai ország vett ebben részt, és Székely Levente az intézet igazgatója a vonal túlsó végén. Halló!
Halló, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, szép jó napot, reggelt. Szia Levente! Meddig terjed a szülői felelősség? Mi derült ki ebből a felmérésből?
Hát egy kicsit mindenhol más meddig, tehát nem egységesek ebben a megkérdezett országokból a felnőttek, de azért az átlagok azok beszédesek. 24 éves korra teszi az átlag azt, hogy addig kell gondoskodnia a fiatalokról, a már felnőtt fiatal gyermekekről. És hát az egyes országok között azért van jelentős különbség. A legtovább a románok mondják, hogy a gyerekekről gondoskodni kell, ők 26 éves korukig látják ezt indokoltnak. Itt a délszlávok körülöttünk, ők azok, akik a legkorábban engednék önállóvá válni a gyermekeiket. Mi magyarok pedig hozzuk az átlagot ezzel a 24 éves korral. Egyébként azért érdekes ez, mert az Eurostat éppen tavaly mutatott be egy kutatási eredményt, ahol azt vizsgálták, hogy mikor válnak le a szülőktől a gyerekek, és ott átlagosan olyan 27 éves korra tették ezt, tehát hogy az egy bővebb minta, mert ott az Európai Unió országai vettek részt abban a felmérésben, és hát látszik, hogy van egy olyan 3-4 év különbség ahhoz képest, amit a felnőttek indokoltnak tartanak, és ami valójában történik.
Pont ezt akartam kérdezni egyébként, hogy a megkérdezetteknél van különbség a ifjúság, tehát a fiatal korosztály, a fiatal felnőttek korosztálya és az eltartók között? Tehát, hogy ki mit gondol arról, hogy meddig kell egyébként gondoskodni a gyerekről?
Igen, természetesen van különbség. Hogyha ránézünk az Eurostatnak az adataira, ott nagyon jelentősek a különbségek. Tehát, hogy az északi országokban sokkal hamarabb, tehát a 20-as évek elején válnak önállóvá a fiatalok, de vannak olyan országok, főleg a dél-európai országok, ahol 30-on túl is még a szülőkkel laknak.
Milyen formában kell megtenni ezt a segítséget, vagy milyen formában képzelik el a válaszadók a segítségnyújtást?
Hát mi két területre kérdeztünk rá, az egyik a lakhatásnak a biztosítása, a másik meg a pénzügyi segítség, és mind a két esetben azt látjuk, hogy az európaiak háromnegyede azt mondja, hogy szükséges egy szülőnek a már felnőtt gyermekét is ilyen módon támogatnia. Hát ebben is vannak különbségek, de azért nem olyan jelentősek, vagy nem olyan jól megfoghatók, mint ahogy azt láttuk az életkor tekintetében.
Ez függ attól is, hogy még mennyit jár iskolába? Tehát ez köthető ahhoz, hogy én még főiskolás vagyok, és jobban elvárom azt, hogy legyen egy lakhatásom?
Ez nyilvánvaló, tehát ez természetesen az élethelyzettől nagyon sok minden függ. Azt azért látjuk, hogy mondjuk így a társadalomnak az értékeibe az nagyon is tehát alapvetően benne van, hogy a gyerekeket ameddig tanulnak, addig a szülők tartsák el, biztosítsák a számukra az anyagi hátteret, a lakhatást, és mivel tolódik ki az iskolában töltött idő, tehát egyre tovább tanulnak a gyerekek, ezért egyre magasabb életkor az, amikor igazán önálló életet tudnak elkezdeni.
Levente, számokról is tudunk beszélni, összegekről konkrétan? Tehát egy átlagosan mennyi az, amit a szülő fordít a gyerekre a 24 éves koráig például?
Hát ezt nem kérdeztük meg egészen konkrétan a kutatásban, úgyhogy ezt nem tudjuk, de hát hogyha belegondolunk abba, hogy mennyi pénzbe kerül például Magyarországon egy albérletnek a biztosítása, mennyi az a minimális összeg, amennyiért az étkezést, utazást és egyebet meg tudjuk oldani, azért ez egy tetemes összeg nyilván, amit a családoknak kell vállalniuk.
Az jutott még eszembe, hogy ennek függvényében, hogy 24 éves korukig mondjuk nagyjából elvárja a társadalom is, meg a gyerekek is elvárják, hogy a szülők gondoskodjanak róluk, mennyiben lesz más például az élethez való viszonya, vagy a realitásokhoz való viszonya egy ilyen fiatalnak? Mennyiben tudja 24 éves kora után mondjuk ellátni saját magát egyedül?
Igen, ez egy nagy kérdés. Azzal, hogy egyre később vállalnak a fiatalok, hát főként ugye itt a fejlett világban családot, egyre később kerülnek szembe például az olyan hétköznapi dolgokkal, mint a számláknak a fizetése, a hónapnak a megtervezése, ezért ott tud lenni egy életkezdési sok, hogy na, leéltem 20, majdnem 30 évet úgy, hogy alapvetően ezekről a dolgokról nem kellett gondoskodnom, aztán egyszer csak minden ilyesmi rám szakad. Lehet ezt egyébként tudatosabban végezni, és hát mondjuk azt, hogy a szülők részére ez egyfajta jó tanács, hogy engedjék a gyermekeiket egy kicsit hamarabb bizonyos kérdésekben önállóvá válni, tehát hogy bátran tervezze meg a fiatal az utazását, engedjük neki, hogy fizesse a mobiltelefon költségeit, stb. Tehát vannak ilyen praktikák, amivel lehet segíteni azt, hogy ők tényleg önállóak legyenek viszonylag hamarabb.
A közös teherviselés, ami egy családon belül van, az teljesen természetes, és az én számomra mindig az volt, hogy segítjük a szüleinket, ha otthon lakunk, de lehet ennek valami, azon kívül, hogy mondjuk hagyjuk, hogy ő fizesse az utazását, telefonszámláját, stb., amellett még valami praktikája annak, hogy tudjuk erre ránevelni a gyerekeinket?
Hát én azt gondolom, hogy az igazán praktikus és igazán nagy segítség, hogyha jó példával járnak elő a szülők, tehát hogyha a gyerekek előtt nem egy titkos dologként kezelt például a családnak a pénzügyi kérdései, tehát a minél korábban bevonjuk a döntésekbe a gyerekeket is, hát nyilván nem ők döntsenek, de abban, hogy érezzék át a dilemmákat, lássák azt, hogy hogyan tervezzük egy családnak a költségvetését, hogyan gondolkozunk a család jövőjével kapcsolatban. Tehát ezekben a stratégiai kérdésekben fontos, hogy a gyerek lássa a példát, hogy nálunk hogyan mennek ezek a dolgok. Én azt gondolom, hogy ezzel segítünk a legtöbbet, és nem azzal, hogyha buborékban tartjuk, és minden ilyen kérdéstől megóvjuk.
Nagyon szépen köszönjük, Levente, az Ifjúság Kutatóintézet igazgatója Székely Levente volt velünk itt ma reggel. Köszönjük szépen, és további szép napot!
Nagyon szépen köszönöm!
Szia! Hát akkor a példamutatás az mindenképpen nagyon-nagyon fontos ebben a kérdésben szerintem, hogy mi hogy viszonyulunk a szüleinkhez, mi hogy támogatjuk őket például, hogy nem állandóan a markunkat nyújtjuk akkor, amikor mondjuk valamit kérnek, és akkor mi bevásárolunk helyettük. Azt szerintem nagyon-nagyon fontos. Nálunk mindig ez megy, ez a húzavona, hogy akkor kifizetem, nem anyu, nem kell hagyja, de akkor odaadom, akkor benzinbe beszállok, anyu, nem kell.
Nekünk egy nagyon nagy időszak volt, amikor végre elfogadták azt a szüleink, hogy viszünk haza, nem elhozunk, de nagyon nehezen dolgozták fel, ezért így az utolsó pillanatig az volt, hogy én vittem haza, nem tudom, én elromlott a mosógép, és megtehettük, és vettünk egy mosógépet, akkor biztos, hogy aznap délután tele volt pakolva a csomagtartó mindenféle földi jóval, vidéki ízek teljes garmadával, hogy valahogy kompenzálják, és akkor elmagyaráztam, hogy nem azért van, hanem hogy végre megtehetem, hogy én segítek, hogyha segítségre van szükség. De ez mondom, igen, én azt láttam a szüleimtől például, hogy teljesen önálló életet élnek, nem támaszkodnak szülőkre, nagyszülőkre, stb. Ezért én magam is azt láttam példának, és én is úgy nőttem fel, hogy én is próbálok nem rátámaszkodni másra anyagilag, vagy ilyen gazdasági helyzetekben, hanem megpróbálom én magam megoldani ezeket. És tényleg a példamutatás az, ami szerintem nagyon sokat segíthet egy mostani fiatalnak, hogy azt látja, hogy példamutatóan meg beleavatjuk a dolgokba. Tehát én nagyon hamar tudtam, hogy mi miért történik például a családunkban, miért nincs arra pénz például. Tehát el volt mondva, nem az volt, hogy majd apa megoldja, vagy nem tudom, nem tudjuk megoldani, ne haragudj, igyekszünk, de nem tudjuk megoldani. Voltak miértek, voltak okok, és ezért így megértettem, hogy igenis azért, hogy bizonyos dolgokat, ami plusz esetleg el szeretnék kérni, azért tenni kell.
Hát meg azt gondolom, hogy ez a lehetőség, amíg a gyerek otthon van mondjuk egyetem mellett, és a lakhatásról nem neki kell gondoskodnia, tök jó, hogy kipróbálja magát kicsiben, és biztonsági hálóval maga alatt, hogy hogyan tudja beosztani a pénzét, hogyan tud gazdálkodni, hogyan tudja azt, hogy mennyit költök szórakozásra, mennyit a tanulmányaimra, mennyit aztán arra, hogy mondjuk a csekeket befizessem, ami már az én telefonszámlám, tehát hogy ott azért nem élesben megy a dolog, hogy tényleg a hónap végén tök üres a hűtő, és akkor éhezek meg, úgy kell kuncsorognom meg ráakaszkodni a haverokra, hogy most ők fizessék ki a számlámat, hanem hogy azért ebben is lehet egyfajta rutint szerezni okosan és biztonsággal.
Ráadásul a mostani fiatalok nagyon jól bánnak a pénzzel, ugye nagyon jól befektetnek, elköltik, stb. Tehát, hogyha már annyira bízunk bennük, hogy adunk nekik pénzt, akár jön a közelgő húsvét, és ugye nagyon sokan pénzt kérnek ilyenkor, teljesen logikusan, mert már egy 16 éves fiú egy csoki tojásnak nem annyira örül, mint egy 5000-esnek. Tehát, hogy jól
pont
bánnak,
annyiba kerül egy csoki tojás.
Lassan már sajnos ugyanannyiba kerül. Akkor tehát, hogy így meg rávehetjük őket, hogy az igaz is, ez egy challenge lehet nekik, egy kaland, hogy igenis vezess le, hogy mire mennyit költesz, mennyit marad, mennyit tudnál esetleg még befektetni, mennyit tudnál a kasszába tenni itthon, a közös nyaralásunkra nyáron, hogy nem én vegyem meg neked mondjuk a repülőjegyet, hanem vedd meg magadnak, vagy a hajójegyet, vonatjegyet, teljesen mindegy. Tehát, hogy bele lehet őket így vonni szerintem, és ez is egy ilyen nagyon tudatos szülői döntés, hogy akkor gazdaságilag is bevonjuk a gyerekünket az életünkbe.
A következő óra témája, ami már 8 óra után foglalkoztat bennünket, sorozatok. Lesz itt régi sorozat, lesznek új sorozatok.
Homok titkai, Paulina, rabszolgasors. De imádtam.
Meg hát az új sorozatok, amikben fantasztikus sztárok szerepelnek, és letarolják a streaming szolgáltatók listáit, és az első helyen állnak. Úgyhogy ezekről is fogunk beszélgetni. 9 óra után meg természetesen az Oscar kapja majd a főszerepet. Most David Guetta érkezik a Get Together-rel. Jó rádiózást!
Jó ébredezést!
Valódi nők. Minden hétköznap reggel 7-től 10-ig a 98.6 Manna FM-en és online.